Hallo, hallo, hallo.
Okay. Ezzel a kézzel csináltam. Tessék. Benyomtam három gombot. Pont a jó három gombot. Na jó, Isten kegyelme. Na, a 119. Zsoltár és a 129. verstől folytatjuk. Itt hagytuk abba. Ugye emlékeztek, hogy ez egy akrosztikus zsoltár, ami 22 részből áll. Minden rész 8 verset tartalmaz, és azok a versek azon a szakaszon belül azonos héber betűvel kezdődnek. Hát ez így a magyar fordításban ugye nem köszön vissza, csak tudjatok róla. A mostani szakasz, itt a 129. verstől, ez a héber P betűhöz kötődik. Csodálatosak intelmeid, ezért megfogadja azokat lelkem. Igéd kijelentése világosságot gyűjt, értelmessé teszi az együgyűeket. Kinyitom számat és lihegek, úgy vágyódom parancsolataid után. Fordulj felém és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet. Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat. Ragyogó arccal nézz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre. Könyv patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Na, azzal kezdi ez a Zsoltár író ezt a részt, aki valószínűleg Dávid egyébként, hogy csodálatosak intelmeid. Ezért megfogadja azokat lelkem. Nekem annyira tetszik az, hogy ides tovább 10 éve vagyok keresztény, vagy dehogy is több, csak nem szoktam kiszámolni, 14, és azóta már többször elolvastam a Bibliát, de mindig újra és újra azokat a részeket is, amiket már olvastam, tudnak újra szólni. Azok, amiket már akár tanítottam, elolvasom újra is, és újra valami mást mond, újra szól az életembe, és aktuális, és annyira tetszik Isten igében ez, hogy van mélysége, szélessége, hosszúsága, amit ki lehet kutatni. El lehet újraolvasni, nem olyan, hogy hát ezt már olvastuk. Olyan, mint egy szerelmes levél. Nem tudom, hogy kaptatok-e ti már szerelmes levelet. Most a fiaim élnek abban a korszakban, én már nem szoktam. Így csak a feleségemtől néha kapok. De hogyha kaptatok vala a szerelmes levelet, akkor így emlékezzetek, az nem volt teher azt a levelet elolvasni, nem? Hogy na, megint írt valaki valamit, hanem kedvesem, írta ezeket a sorokat nekem. Amikor elmentem Afrikába, akkor Sári írt ilyen kis leveleket, és minden napra volt egy, nem nyithattam ki előre, és így alig vártam, hogy elolvashassam. Elolvastam így, oda-vissza sorok között. És érdekes, hogy így is olvashatjuk Isten igéjét, mint Isten szerelmes levelét nekünk. És hogyha így gondolunk Isten igéjére, akkor már nem teher olvasni, hogy na megint olvastam kell Isten igéjét, hanem tudjuk, hogy az az Isten, aki ezt leírta, ő nagyon szeret minket. És ez egy valódi szerelmes levél, és abban elmondja, hogy mennyire szeret minket. Akkor elolvassuk így, elolvassuk úgy, akkor utána nézünk a szavak jelentésének, hogy héberül, görögül mit jelent, mert tudni akarjuk, hogy ez a szerelmes úr mit mond nekünk. Azt mondja itt, hogy csodálatosak intelmeid, ezért megfogadja azokat lelkem. Érdekes, a Biblia beszél arról, hogy lehet az igében lakozni. Jézus mondja ezt, hogy amikor megmaradnak az én igéim ti bennetek, akkor az gyümölcsöt terem bennetek, mondja a tanítványainak. Hogy valahogy létezik egy olyan fajta állapot, amikor Isten igében lakozunk, hogy itt van az otthonunk. És érdekes, hogy ez nagyobb engedelmességre von minket. Amikor olvassuk Isten igéjét, akkor könnyebb engedelmeskedni Istennek. Én lelkipásztor vagyok, tudjátok, sokszor jönnek hozzám emberek tanácsot kérni. Hogy Tamás, ebbe az élethelyzetben mit csináljak. És az utóbbi időben azt vettem észre, hogy nagyon elbonyolódott az embereknek az élete, és olyan élettörténeteket hallok, hogy nem, tehát így lenyűgözi, elképeszt, hogy juthat valaki ilyen élethelyzetbe, vagy hogy juthat valaki ilyen szituációba, és nem igazán tudok neki mit mondani. De észreveszem azt is, hogy mint lelkipásztor az a feladatom, hogy az embereknek Isten igéjét adjam. És Isten igéje az, ami, ahogy itt mondja, a 130. vers, értelmessé teszi az együgyűeket, és világosságot gyújt a kijelentése által. Így bizonyos szempontból nagyon egyszerű a feladatom. Isten igéjét kell tanítanom. És Isten igéje tud világosságot gyújtani az emberek fejében. Az együgyűt, amit nem sértésnek szállít az igen, azt értelmessé tudja tenni. Így Isten igéje tudja azt a tanácsot megadni, amennek az embernek szüksége van. És emlékszem arra a tanácsokra, amit Pál írt Timóteusnak. Timóteus egy fiatal pásztor, akinek Pál levelet ír, és a timóteusi levelekben újra és újra visszatérnek ezek, amiről itt beszélünk. Olvasom nektek, 1 Timóteus 1.4, figyeld meg, mit mond Pál Timóteusnak, egy pásztornak. Ne foglalkozz mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amely inkább vitákra vezet, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hitáltal. A parancs célja, vagy Isten igényének a célja, pedig tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Na, még egyértelműbb, amikor a 4. rész 6. versét nézzük meg a Timóteustól, azt mondja, ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Jézus Krisztusnak. Tanítsd az Isten igéjét, mondja Pál neki. Ezt írja a következő levélben is, illetve még a 4. rész 13. versét olvasom. Amíg megérkezem hozzád, legyen gondod az írás felolvasására, az igehirdetésre, a tanításra. Azt mondja a 16. vers. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszem, megmented magadat is, hallgatóidat is. Ezt írja a 2. Timóteus 2-ben, 15. verstől. Azt mondja, igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő és üres fecsegések elől pedig tér ki. Azt mondja a 4. fejezetben, kérve kérlek az Isten és Krisztus színe előtt, aki ítélni fogja élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, bíztas, teljes türelemmel és tanítással. Újra és újra ezt mondta, szinte súlykolja, nem? Pál Timóteusnak, hogy tanítsd az igét, ezzel állj elő, ezt mondd az embereknek, erre van szükséged neked is, és nekik is. És azért mondja, mert Isten igéje világosságot tud gyújtani az ember fejében, és értelmessé tudja tenni az együgyűt. Ez a pásztor feladata, hogy tanítsa Isten igéjét, és imádkozzon. Ezt is mondja a Timóteusi levél sok helyen egyébként, ezt az imát. És nekem annyira csodálatos látni, hogy amikor tanítom Isten igéjét, és megmaradok az igénél, akkor Isten igéje csodálatos munkát végez az emberekben. Átformálja az emberek életét. Azért van így, mert ez az írás Istentől ihletett. Azt mondja 2 Timóteus 3.16, hogy minden egyes szó ebben a könyvben Istentől ihletett, hasznos a tanításra, alkalmas a fedésre, hogy az Isten embereit megjobbítsa, és felkészítse minden jó cselekedetre. Kinyitom számat és lihegek, 131. vers, kinyitom számat és lihegek, úgy vágyom parancsolataid után. Hogyha ezt tudja Isten igéje tenni, akkor nem csoda, hogy így vágyódik rá, mint egy szomjas állatképeit, így liheg, azt írja. 132. vers, fordulj felém és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet. Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Mit kér itt Dávid? Azt mondja Istennek, hogy fordulj felém, és könyörülj rajtam. 2 kérés. Fordíts felém az arcodat, és legyél hozzám irgalmas. Tudod, hogy ez Istennek a szokása velünk? Pont amit Dávid kér, hogy felénk fordul, és irgalmas hozzánk. Hogy ránk figyel. Nekünk nehéz sokszor Istenre figyelni. Észrevetted, hogy eltelik akár egy nap, hogy így nem figyelünk az Úrra. Vagy beindulnak dolgok a nap során, és így elfeledkezünk arról, amit esetleg reggel olvastunk. Néha nehéz figyelni Istenre, de Dávid itt azt kéri, hogy Uram, még ha én nem is tudok figyelni rád, te figyelj rám, te fordíts felém a te arcodat. Megesett már veled az, hogy beszéltél valakihez, és az a személy megmondta, válaszolt mindig arra, amit mondtál, hogy aha, igen, aha. És így nem is nézett rád, és nem is igazán figyelt rád, csak a fülével, de a fejével nem, és azt mondta, aha, igen, aha. Nálunk otthon ez elő szokott fordulni, amikor a gyerekeim beszélnek, és néha annyit beszélnek, hogy képtelenség rájuk már figyelni, és így a figyelmemnek csak 5% az övék, talán ami teljesen másra figyelek, és már ők is tudják, hogy ha apa nem ránk néz, akkor nem ránk figyel. De Isten mindig ránk figyel. Isten mindig felénk fordul, és irgalmas hozzánk, itt, ahogy ez a Zsoltár is mondja. És mire jó ez az irgalom, amit kapunk? Nézd meg a 133. verset. Szabadítsd meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Szilárdítsd meg a lépteimet, amit máshogy úgy mondhatnék, hogy vezesd a lépteimet igéddel. Vezess engem az igéden keresztül, hogy ne kerüljek semmiféle rabságba. Sok ember vágyik vezetésre, sok ember arra vágyik, hogy vezessék őt az érzéseiken keresztül, vezessék őt a barátai, vezessék őt a szülei, vezessék őt a vágyai. Kevesen vágynak arra, hogy vezesse őt Isten igéje. Pedig ez az az ige, ami szilárdát tudja tenni a lépteinket, és akit Isten igéje vezet, az nem jut rabságba. Van olyan élethelyzet, észrevettem, amikor nem az okoz gondot, hogy tudjuk, hogy Isten mit szeretne az életünkben, hanem megtenni azt, amit Isten szeretne. Hogy tudjuk, hogy mit kéne csinálnunk, csak remeg a térdünk, félünk meglépni, és itt azt mondja Dávid, hogy Isten az, aki az igével megszilárdítja a lépteinket. Amikor remegne a térdünk, és nem mernénk megtenni, amit kell, akkor Isten igéje az, ami segít nekünk. Miért ennyire fontos ez? Miért beszélek erről ennyit? Mert azt mondja, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Észrevetted, hogy mennyi minden akar uralkodni az életünkön? Főleg bűn, rossz szokások akarnak uralkodni rajtunk. És hogyha van olyan bűn, amit engedünk az életünkben horgonyozni, az a bűn növekszik. És hogyha nem bánunk el vele, akkor az a bűn annyira fel tud nőni, hogy rabságba vezet. Olyan kompromisszumokra vezet, amik károsítják a mi lelki életünket. És ezért szükségem van nekem hívőként, hogy megmaradjak Isten igében, hogy azt szilárdítsa a lépteimet, hogy ne legyek rabságban, hogy ne kerüljek bele rossz szokásokba. Na, a következő szakasz a 137. verstől, ez a Héber Cadi betűnek van szentelve, így hangzik. Igaz vagy, Uram, és döntéseid, és helyesek döntéseid. Elrendelt intelmeid igazak, és igen megbízhatók. Belső indulat sorvaszt engem, mert ellenfeleim megfeledkeztek igédről. Nagyon tiszta a te beszédet, szolgád szereti azt. Bár kicsiny és megvetett vagyok, utasításaidat mégsem felejtem el. Igazságod örökké igaz, és törvényed maradandó. Ínség és nyomorúság ért engem, parancsolataid mégis gyönyörködtetnek. Intelmeid örökké igazak, tégy értelmessé, hogy éljek. Minden héber szó, vagy minden héber, tehát a héberben minden sor itt ezzel a cadi betűvel kezdődik, aminek a csengése az az igaz szóra hangzik. És ennek a fejezetnek, vagy ennek a résznek ez is a témája, hogy Isten igaz. Isten, igaz Isten, így kezdi ez a rész, 137. vers. Igaz vagy, Uram. Azt tudod, hogy Isten az, ahogy igaz, ez megmutatkozik az ő igéjében, és az ő igaz jelleme visszatükröződik. Az, amikor olvasom én Isten igéjét, akkor abban megláthatom azt, hogy Isten igaz, és az ő jelleme is igaz. Ez az Biblia, mondhatnánk, hogy Istenről nem egy teljes kinyilatkoztatás. Nem akarok szentségtörő lenni, de értsd, hogy mit mondok. A Biblia annyit jelent ki Istenből, amennyit ő közölni akart velünk. De a Biblia nem teljes mértékben nyilatkoztatja ki Istent. Isten az igéből megismerhető, de Isten attól még sokkal nagyobb. Amikor a mennyben látjuk őt, akkor színről színre még ott is tanulni fogunk egy egész örökké valóságon keresztül róla. Amit Isten kijelent az igéjén keresztül, az ő. Isten, az igaz Isten. De az ő jellemvonásai még ettől sokkal nagyobbak. Nem más, csak nagyobb. És hogy mit mondom? És azt mondja itt Dávid, hogy igaz vagy, Uram. Emlékeztek, Jézus mondta azt, a János evangéliumban olvassuk, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus nem azt mondja ezzel, hogy nekem mindig igazam van, ettől sokkal többet mond, hanem, hogy én vagyok az igazság. Erről beszél a Biblia más helyen is, és úgy nevezi a Biblia ezt, úgy fordíthatnánk jól, hogy igaz mi volt. Jézusnak igaz mi voltja van. Ez azt jelenti, hogy ő soha nem vétkezett. Nem csak szereti az igazságot, nem csak igazságot beszél, hanem ő maga az igazság. És az a megdöbbentő dolog, hogy ezt az igazságot kaptuk meg mi is. A 2 Korintus 5.21 azt mondja, hogy mi, akik bűnösök voltunk, értünk, meghalt Jézus, és az, aki bűnt nem ismer, bűnné lett értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Egy helycsere történt Jézussal. Az, aki nem ismert bűnt, ő belépett a mi helyünkre. Bűnné lett. És mi, akik bűnösök voltunk, oda kerültünk az ő helyére. Igaz mi voltot kaptunk, mint akik soha nem vétkeztek. Egészen megdöbbentő, nem? Zakariás könyvében van egy történet Josua főpapról. Olvasd el, a Zakariás 3-ban van. Josua főpap volt az, aki a templomban szolgált. És ott áll Isten előtt ebben a vízióban, és tiszta kosz. Tele van a ruhája szennyeződéssel. És ő is el van keseredve rajta, meg a sátán is jön és vádolja, hogy hát Josua, nézd már magadra, hogy nézel ki. És amikor Isten oda lép, azt mondja, hogy vegyétek le róla a koszos ruhákat, és adjatok rá fehéret. Adjatok rá hófehér ruhát. És leveszik Josua főpapról a koszos ruháit, és ráadnak egy olyan fehér ruhát, amin semmi folt, semmi kosz, semmi szennyeződés nincs. Ugyanezt történt velünk. Levették rólunk a mi vétkeinket, a mi szennyeinket, és fölkerült ránk egy ruha, ami Jézus igazságának köpönyege. Igaz vagy, Uram, és helyesek döntéseid. Elrendelt intelmeid igazak, és igen megbízhatók. Isten tettei igazak. Észrevetted már, hogy mennyiszer nem értjük Istent? Így pont most, amikor így Isten úgy döntött, hogy hazaviszi a Petit, a győri pásztort, így értetlenül állunk, hogy így miért, Uram, miért tetted ezt? De azt is mondja az Ézsaiás 55, hogy Isten útjai azok nem a mi útjaink, az ő gondolatai sokkal magasabbak a miénknél. Igen. Nem. A győri lelkipásztor. És így nem értjük, hogy Isten miért tett így. De azt tudhatjuk, hogy Isten mindent tette, igaz. Ahogy itt a Zsoltáros is mondja, minden döntése helyes. Isten döntéseit nem kell megkérdőjeleznünk. Igen. Igen, szerintem ismertem. Isten döntései igazak, még akkor is igazak, amikor nem értem, hogy mit csinál. Figyelj rám, értsd, amit mondok, mert ez nagyon fontos. Egy érett keresztény ember úgy gondolkodik, hogy a körülményeit magyarázza Isten jellemén keresztül. Hogyha van egy nem érett hívő, az, és látja a körülményeit, azt mondja, hogy Uram, én nem értem, hogy mit csinálsz, nem látom, hogy te szeretsz, nem érzem, hogy velem vagy, hát akkor biztos nem szeretsz, és nem vagy velem. De egy érett hívő azt mondja, hogy Uram, én most nem látom, hogy gondoskodnál rólam, nem látom, hogy velem vagy, nem érzem, hogy szeretsz, de tudom, hogy te szeretsz, és tudom, hogy te igaz vagy. És nem a körülményeken keresztül magyarázza Istent, hanem Isten jellemén keresztül látja a körülményeit. Ez egy érett gondolkodás. Amikor úgy érzed, hogy aj, Uram, de hát most épp nem érzem, hogy velem vagy, akkor is tudom, hogy velem van, mert megígérte, az ő igéjéből tudom, hogy így van, és Isten nem hazudik. Ez az érett keresztény gondolkodás, amikor Isten jelleme szerint látjuk a körülményeinket. És ahogy mondja itt a Zsoltáros is, hogy Uram, neked minden tetted igaz, még akkor is, ha nem értem. Tudom, hogy te igaz vagy, és szeretsz engem, és ez nem kérdőjeleződik meg. Isten intelmei igen megbízhatóak. Ő mindig tökéletesen igaz, mindig tökéletesen szeret minket, és mindig tökéletesen jó hozzánk. Ez nem csorbul sosem. Tudd jól, vésd a szívedbe, írd föl valahova, és emlékezz erre. Még akkor is igaz, amikor éppen nem látod ezt. A 139. vers azt mondja, hogy belső indulat sorvaszt engem, mert ellenfeleim megfeledkeztek igédről. Nagyon tiszta a te beszédet, szolgád szereti azt. Az utolsó időkben élünk. És Pál ír a Timóteusi levélben arról, hogy az utolsó időben az emberek el fognak fordulni az ige tanításától, és mindenféle mondák után figyelnek. Észrevetted, hogy sok keresztény is így elfordul Isten igéjétől? Sajnos. De azt mondja itt a Zsoltáros, hogy amikor mások elfeledkeznek a te igédről, akkor én ragaszkodom hozzá, mert Isten, én annyira szeretem a te beszédeidet. Ragaszkodj Isten igéjéhez. Az utolsó időkben élünk, amikor az emberek mindenféle különleges dolgot akarnak hallani, csak éppen nem Isten igéjét. De mi ne legyünk ilyenek. Ragaszkodj Isten igéjéhez. És azt mondja a Zsoltáros róla, hogy mert nagyon tiszta a te beszéded. Én kigyűjtöttem egy pár gondolatot, ezt le kell néznem, mert ez pár részlet, amit nem jegyeztem meg. Egy Josh McDowell nevezetű ember írt jegyzeteket erről, kutatást, hogy hogyan maradt fent Isten igéje, amit ma olvasunk. És hogy lehet ma teljes bizonyosságunkkal felelő, hogy ez egy tiszta ige, amit ott a kezünkben van. Amikor készültek a kéziratok, a héber kéziratok, akkor rengeteg szabály és rendelet volt arról, hogy ezt hogy tehetik meg. Azok a pergamentek, amire írták, csak is tiszta állatoktól származhattak, amit a zsidók tisztának tartottak. Ezeket a bőröket használták, és olyan zsinórokkal fűzték össze, ami szintén ilyen tiszta állatokból volt. Ezzel készítettek el az alapanyagot. Minden ilyen lapra, amit ebből a bőrből készítettek, 48 vagy maximum 60 sort írtak le. Előre bevonalazták, és úgy másolták le a szöveget. Kizárólag fekete tintát használtak, és magának a tinta elkészítésének is volt egy törvénye, hogy hogy kellett azt betartani. Egyetlen szót vagy betűt sem lehetett emlékezetből írni, hanem ott volt egy hitelesített másolat, és az írástudók azt másolták le. Így készültek a kéziratok. És mikor írta a szavakat, képzeljétek el, nem lehetett ezt így, ja, igen, oda nézett, hanem minden szót hangosan föl kellett olvasnia, érthetően kiejteni, és utána leírnia. Így írták le szavanként az írástudók a Bibliát. Így másolták. Minden alkalommal, amikor Isten nevéhez értek, akkor eldobták azt a tollat, amit addig használtak, levették a ruhájukat, egy újat vettek föl, teljesen megmosdottak, és úgy írták le Isten nevét, és így folytatták. És minden egyes pontnál, amikor odaértek Isten nevéhez, hogy ő a Jehova Isten, az örökkévaló, ezt megcsinálták. Elképesztő, nem? Mert annyira szentnek tartották Isten nevét, hogy nem akarták bemocskolni. Így készültek a kéziratok, és így maradt fent a Biblia, amit ma a kezünkben tartunk. Nagyon szigorú szabályok voltak arról, hogy a betűket hogyan írták le. Hogy a betűk milyen távolságra voltak egymástól. Hogy kellett a tollat használni, hogy milyen színű volt a pergament. Elképesztő, őrület. De ez a gondosság eredményezte azt, hogy ma a kezünkben egy tiszta Biblia van. Hogy azt mondhatjuk, hogy te igéd az nagyon tiszta. Amikor elkészült egy másolat, 30 napon belül ellenőrizni kellett. Ha letelt a 30 nap, és nem ellenőrizték le, azt a kéziratot eldobták, megsemmisítették. Amikor ellenőrizték a kéziratot, ha találtak egy lapon egy hibát, azt a lapot meg kellett semmisíteni, és újra el kellett készíteni. Hogyha egy adott szakaszon belül 3 hibát találtak, az egész kéziratot megsemmisítették, és kezdték újra. Minden szót, minden betűt megszámoltak, hogy megvolta, és hogyha hiányzott, azt a kéziratot megsemmisítették. Volt egy pont a történelemben, amikor ez az egész másolási hisztéria így értelmet nyert. És hogy ebből látjuk, hogy mennyire pontos munkát végeztek. 1947-ig a legrégebbi kézirat az Krisztus után 150-200-ból származott. Krisztus után 200-ban készült az a kézirat, amit addig legrégibbként ismertek. De 1947-ben megtalálták a holtengeri tekercseket, amik Krisztus előtt 800-ból származnak. Rosszul mondtam. Tehát addig, 1947-ig Krisztus után 900-ból volt a legrégebbi kézirat, és amit megtaláltak a holtengeri tekercsek, azok voltak Krisztus előtt 200-ból. Tehát majdnem 1000 év van a két kézirat között. És amikor ezt a két tekercset összehasonlították, így jelentéktelen mennyiségű hibát találtak, egy eltérést találtak a kettő között. Tehát látták, hogy 1000 év alatt, 1000 év másolás alatt nem volt olyan hiba, ami megváltoztatta volna a szavakat, vagy az üzenetét a Bibliának, hanem gyakorlatilag fennmaradt ugyanaz a kézirat, 1000 év alatt is, és mind a mai napig. Az az ige, amit ma a kezedben tartasz, az Isten szava. Mondhatod, hogy jó, hát ez már a magyar fordítás, de egy nagyon tiszta ige van a kezedben. Hála ezeknek az embereknek, akik ennyire gondosan fordították azt. Nagyon tiszta a te beszéded, és szolgát szereti azt. Remélem, te is szereted Isten igéjét. Azt mondja a 144. vers, bár kicsiny és megvetett vagyok, utasításaidat mégsem felejtem el. Igazságod örökre igaz, és törvényed maradandó. Bár kicsiny és megvetett vagyok. Nem tudom, hogy hogy érzed magad. Szoktad-e magad pont így érezni, hogy én kicsiny, én megvetett. Lehet, hogy mások még mondják is neked, hogy így érez magad. De ne felejtsd el, hogy te kicsiny és megvetett, aki úgy érzed magad, Isten igéjét tartod a kezedben. Isten igéje van ott a kezedben. És ez adhat erőt, meg adhat bátorságot neked, hogy Istennek célja van az életeddel. A kezedbe adta az ő beszédeit. Másrészt azt szeretném mondani neked, hogy egy nagyon fontos lecke, amit megtanulhatsz keresztényként, hogy ne az alapján gondolkodj magadról, amit mások mondanak rólad. Ne az alapján gondolkodj magadról, amit te érzed magadról. Jaj, én oly kicsiny és nyomorult vagyok. Nem, aszerint gondolkodj magadról, amit Isten mond rólad. Mert ha valakinek igaza van itt ezzel kapcsolatban, hogy hogy lásson téged, az ő, aki alkotott. Ő lát jól téged. Az emberek, akik dumálnak és mondanak mindenfélét, ők elmúlnak a véleményükkel együtt. De Isten, az örökkévaló, elmond dolgokat rólad. Hát szerintem neki van igaza. Ő lát jól. Azok, amiket én az igében olvasok arról, ahogy ő rólam gondolkodik, felül kell, hogy írja azt, amit mások mondanak rólam, vagy amit én gondolok magamról. Nekem úgy kell gondolkodnom magamról, ahogy Isten lát engem. Ez egy annyira fontos lecke minden kereszténynek, hogy tudjon válaszolni erre a kérdésre, hogy ki vagyok én Krisztusban. Ki vagyok én? Minek lát engem Isten? Erre a kérdésre meg kell tanulnod válaszolni. Amikor Isten az igében beszél rólunk, akkor ő nem túloz, nem hízeleg, nem személyválogat, nem részrehajló, hanem úgy lát, ami a valóság. A világ azt mondja, hogy Tamás, neked kicsi az önbecsülésed. Nagyobbra kéne tartanod magad, kicsi az önértékelésed. Isten nem ilyen dolgokat mond. Isten arra tanít, hogy én magamról úgy gondolkodjam, ami az evangélium alapján lettem. Az új személyazonosságom szerint. Bűnös voltam, egy halott ember, és most élek. Én nekem ez annyira fontos volt egy ponton az életemben, annyira össze voltam kavarodva, hogy mit mond a világ, mit gondolok én, és hogy mit mond Isten, hogy összegyűjtöttem azokat az igeverseket, amik arról beszélnek, hogy ki vagyok én Krisztusban. El is hoztam nektek, hogyha szükségetek van rá, majd lemásolom nektek. Ezeket én a szívembe véstem, és megváltoztatta az életemet. Javaslom neked is, hogyha úgy gondolod néha, hogy nyomorult és gyenge vagy, vagy ahogy itt mondja az ige, hogy kicsiny és megvetett, így inkább gondolkodj úgy, hogy Isten mit mond. Isten nem azt mondja, hogy Tamás, te frankó vagy. Így nem így az önértékelésemet tupírozza fel, hanem azt mondja, aki vagyok Krisztusban. És ezt tudnunk kell. Tudnunk kell. És ez akkor is igaz, amikor eldurvulnak a körülmények. Nézd meg a 143. verset. Ínség és nyomorúság ért engem, parancsolataid mégis gyönyörködtetnek. Intelmeid örökké igazak, tégy értelmessé, hogy éljek. Tégy értelmessé, hogy éljek. Évtizedekkel ezelőtt éltek olyan hívők, így olvastam az életükről, akik, amikor olvasták Isten ígéreteit, a Bibliában sok ígérete van Istennek, akkor ők megpróbálták azt. Számon kérték Istentől, hogy Uram, mi? Akkor rendben, akkor nézzük, hogy ez az ígéret igaz-e. És amikor igaz lett az az ígéret az életükben, odaírták a Bibliájukba, hogy M.I. Hogy megpróbáltuk, és igaznak bizonyult. Odaírták a Bibliájuk mellé, hogy mi ezt az ígéretet megtapasztaltuk. Ahogy itt mondja, hogy Uram, a te intelmeid örökké igazak. Örökké megállnak. A következő rész, 145. verstől, ez a Héber betűnek van szentelve. Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram, és én megfogadom rendelkezéseidet. Hozzád kiáltok, szabadíts meg, és én megtartom intelmeidet. Ébren vagyok víradatkor, és fohászkodom, igényben reménykedem. Ébren van szemem az éjszakai őrváltáskor is, és elmélkedem ígéreteiden. Hallgass meg szavamat kegyelmesen. Uram, döntéseiddel éltess engem. Közel vannak hozzám, akik galádul üldöznek, törvényedtől viszont eltávolodtak. De te közel vagy, Uram, és minden parancsolatod maradandó. Régóta ismerem intelmeidet, örökre megállapítottad azokat. Ez a rész egy nagyon őszinte imádság Istenhez, a Biblia Istenéhez. Azt mondja a 145. vers. Teljes szívből kiáltok hozzád. Hozzád kiáltok, szabadíts meg. Ha valamiben rabnak érzed magad, kiálts Istenhez, mert ő az, aki meg tud szabadítani. Az ő szava az, ami életet jelent. A Filippi levél ezt úgy mondja, hogy Isten az, aki munkálja bennünk az akarást, és Isten munkálja a cselekvést is. Isten nem olyan, mint egy tanfelügyelő, aki mond bizonyos dolgokat, hogy ezek a szabályok, és hogyha nem jól csináljuk, akkor végén így fejbe kólint. Néhány ember így gondolkodik Istenre, hogy ah, Isten, én nem tudom a te szabályait szerint élni. Isten nem ilyen, hanem Isten mond valamit, hogy ez az én vágyom az életedre, és minden egyes lépésnél segít, hogy mi megélhessük azt a tervet. Azt mondja itt, hogy teljes szívből kiáltok hozzák, segíts nekem, hogy megtarthassam rendelkezéseidet. Mennyire jó kérés ez. Uram, segíts, hogy úgy élhessek, ahogy te szeretnéd, hogy éljek. Van konkrétan olyan terület az életedben, ahol ezt most kiáltanod kéne? Uram, ezen a területen segíts nekem úgy élni, ahogy szeretnéd, hogy éljek, mert magamtól nem tudok. Ébren vagyok víradatkor, 147. vers, és fohászkodom, igétben reménykedem. Van néhány ilyen régi módi keresztény dolog, ami remélem nem annyira régi módi nekünk, ez a vírasztás, meg ez a böjt. Erre azt mondjuk, hát ez a kolostorba való duma, hát így hagyjuk már ezt. Pedig érdekes, hogy ez nem a kolostorba való téma csak, hanem ez minden keresztény életében ott lehet, hogy virraszt és böjtöl, amikor szüksége van rá. Nyilván nem az, hogy így napi 26 órát imádkozunk. Tehát így, ez így oké. De hogy Isten ezeket az eszközöket, mint egy csapásmérő fegyvert adta a kezünkbe, hogy virrasszunk és böjtöljünk. Én emlékszem, amikor mi otthon végre odaszántuk magunkat, égi csoda folytán, hogy böjtölünk valamiért, valami mindig megmozdult. Ennek ereje van, amikor Isten emberei oda teszik magukat ebben, hogy az alvás helyett hajnalba kelnek és imádkoznak valamiért, ami számukra fontos. Van most egy olyan terület az életedben, ami miatt lehet, hogy böjtölni és virrasztani kéne? A zsoltáríró azt mondja, hogy én korán keltem. Itt írja. Éberem a szemem őrváltáskor is, és elmélkedem igéden. Amikor olvasod Isten igéjét, javaslom a csendes idődet így csinálni, akkor ne azt csináld, hogy olvasol egy fél órát, és utána egy fél órát imádkozol. Ez olyan, mintha úgy beszélgetnél valakivel, hogy így fél órát te beszélsz, fél órát meg ő. Hát nem, ez nem biztos, hogy egy hatékony kommunikáció, nem? Hogy várjál, miket is mondtál? Javaslom, hogy úgy olvasd Isten igéjét, hogy amikor szól hozzád, ott megállsz és imádkozol. Reagálj rá. Ez olyan, mint egy párbeszéd Istennel. Ő szól hozzád, te válaszolsz, és beszélgettek. A feleségemmel se úgy beszélgetünk, néha sokat mond, és meghallgatok, de hogy igyekszünk párbeszéddel, pingpongozunk a szavainkkal. Próbáld meg Istennel. Imádkozd Isten igéjét. Érdekes, hogy Isten igéje kapcsán is imádkozhatunk, és magát Isten igéjét is imádkozhatjuk. Isten igéje, különösen ez a 119. Zsoltár, olyan, mint egy modell az imához. Rengeteg ima van a Bibliában, ami szerintem azért iratott le, hogy mintaként szolgáljon előttünk. Van egy nagyon ismert ima ebből, az Úr imádsága. Az sem azért úgy iratott le, hogy akkor bemagold és csak azt imádkozod. Az egy modell, egy minta az imára, de ott vannak Pál imádságai a gyülekezetekért. Akár imádkozhatod azt, de az egy minta arra, hogy miket kérjünk. Ott vannak Isten ígéretei, azok mentén is imádkozhatunk. Imádkozd Isten igéjét. Jakab mondja azt, hogy azért nincs nektek, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek, akkor nem jól kéritek. Én annyiszor szembesülök a Biblia imádságai alapján, hogy mennyi olyan dolgot kérek, amit Pál sose kért. Vagy Jézus sose imádkozott ezekért a dolgokért. Viszont mennyi dolgot kér Jézus vagy Pál, amit meg én nem szoktam kérni soha. Hát meg szeretnék tanulni úgy imádkozni, hogy Isten szíve szerint imádkozzam. Imádkozzam Isten igéjét. Például az efézusi gyülekezetért azért imádkozik Pál, hogy megnyíljon a lelki szemük, hogy lássák, hogy milyen kincseik vannak Istenben, hogy lássák, hogy milyen reménységre váltotta meg őket Isten, hogy a menny felé tartanak, és hogy Istennek milyen hatalma van az életükön. Ezekért imádkozott. Nem azért, hogy igen, a harmadik sorban lévő Klári nénének a visszér problémája oldódjon meg. Lehet, hogy az is fontos. De ettől vannak sokkal nagyobb dolgok, amiket Isten elkészített nekünk. Nem akarok megbántani senkit ilyennel, hogy ezek nem fontos dolgok. De ettől lehet nagyobb dolgokat kérni imában Istentől. És erre Isten igéje nagyon jó minta, nagyon jó példa, hogy miket kérhetek. Közel van, 150. vers, közel vannak hozzám, akik galádul üldöznek, törvényettől viszont eltávolodtak. De te közel vagy, Uram, és minden parancsolatod maradandó. A Zsoltár író úgy érezte, hogy az ellenségek már ott lihegnek a nyakán, és a tarkóján érezte a lehelletüket, hogy már közel vannak hozzám. De nézd meg, mit mond a 151. vers. De te közelebb vagy, Uram. Ők közelednek hozzám, de Uram, de te közel vagy. Te itt vagy velem. Lehet, hogy van egy fenyegetés az életeden, ami közeledik. Úgy érzed, hogy ezt én nem tudom megoldani. De azt is tud, hogy Isten közel van. Isten ott van veled. A 13. fejezete a zsidóknak azt mondja, az 5. vers, hogy tőled el nem távozom. Nem maradok el tőled, s el nem hagylak téged. A különbség a gondok és Isten között az, hogy a gondok közelednek, Isten viszont közel van. Mindig közelebb, mint a probléma. És hogyha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Van egy történet az Ószövetségből, amit nagyon szeretek, a Elizeus és Geházi története, amikor Elizeus sátrazik valahol Izraelben, és mindig megprofétálja, hogy az ellenség hol fog támadni, nagyon bepipul az ellenség, és azt mondja, hogy el kell kapnunk ezt a profétát, és elküldi az ő tüzes, vagy elküldi az ő harci kocsijait. Fölsorakoznak a sátor körül, és amikor a szolga fölkel reggel, kinyitja a sátor ajtaját, úgymond, kinyitja, az ellenség, a proféta még mindig ott alszik a sátorban. A szolga beszalad, Elizeus, kelj föl, végünk van, itt vannak az ellenség, és meg így álmában, vagy félálomban így imádkozik, hogy Uram, nyisd már meg a szemét, kér. És kinéz a szolga, és látja Isten seregeit, ami körbeveszi az ellenséget. Számban és erőben sokkal felülmúlja azt. Amikor közel a veszedelem, Isten sokkal közelebb van. Azt kell kérnünk Isten, hogy Uram, nyisd meg a szemem, hogy ezt lássam, hogy ezt ne felejtsem el. Ha Isten velem van, akkor ki lehet ellenem? Na, menjünk tovább. Az 53. résznél kezdődik, vagy versnél kezdődik egy következő szakasz, ez a res héber betűnek van szentelve. Lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg, mert nem felejtettem el törvényedet. Perelt peremet, és válts meg, ígéreted szerint tartsd meg életemet. Távol van a bűnösöktől a segítség, mert nem törődnek rendelkezéseiddel. Nagy a te irgalmad, Uram, döntéseiddel éltess engem. Sokan vannak üldözőim és ellenségeim, intelmeitől mégsem fordultam el. Láttam a hűtleneket, és megundorodtam, mert nem tartották meg beszédedet. Lásd, mennyire szeretem utasításaidat. Uram, tartsd meg életemet kegyelmesen. Igéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól. Ebben a részben újra és újra elhangzik ez a kifejezés. Itt a magyar fordításban úgy van, hogy tartsd meg életemet, vagy éltes. De ez ugyanaz a héber szó, ami azt jelenti, hogy eleveníts meg, vagy hozz ébredést az én életembe. Azt mondja az 53. vers, vagy a... Hol van? Pillanat, bocsánat. 153. vers. Ja nem, 154. Az van, hogy tartsd meg életemet. Ígéreted szerint. Perelt peremet és válts meg. Lásd meg nyomorúságomat és szabadíts meg. Valami nyomorúságban volt ez a Dávid, amikor ezt írta. Észrevetted, hogy Isten így nem óv meg minket a nehézségektől. Ha valaki már egy hétnél több ideje keresztény, akkor ezt felismeri. Hogy hát a keresztény élet nem a problémamentességről szól. Isten megtehetné, hogy ilyen elefántcsont toronyban tart minket, ilyen kalitkában, hogy semmi baj ne érje őket, de hát nem ezt csinálja. Viszont én kiálthatok a nyomorúságomból, hogy Uram, tartsd meg engem az ígéreted szerint. Egy valódi életünk van, egy valódi világban, ahol valódi gondok vannak. És emiatt láthatják meg az emberek, hogy nekünk van egy valódi Istenünk. Ha olyan hívők lennénk itt, akiknek semmi bajuk nincs, soha semmi problémájuk nincs, az emberek nem hallgatnának a bizonságtételünkre, mert azt mondják, hogy könnyen dumálsz te, neked soha semmi bajod nincs, én meg itt küzdök. De amikor látják, hogy ugyanazok a nehézségek betelnek a mi életünkön is, hogy nekünk is vannak nehézségeink, de van kihez kiáltanunk, látják, hogy van reménységünk, hogy a szívünk nem lankad el, akkor észreveszik, hogy nekünk van egy valódi Istenünk is. Észrevetted, hogy sokszor a legerőteljesebb bizonságok a legnehezebb próbákból nőnek ki? Vagy akár úgy, hogy Isten megszabadít abból, vagy úgy, hogy Isten átvisz rajta. Lehet, hogy éppen nehézségben vagy. Tök jó imakérés, hogy Uram, szabadíts meg, gyógyíts meg, segíts. Az is jó imakérés, hogy Uram, vigyél át, tartsd meg az életemet. Mind a kettő jó imakérés. De a legjobb kérés mégis ez. Uram, akárhogy lesz, dicsőítsd meg a te nevedet az életemben. Dicsőj meg, akárhogy is teszed. Azok a küzdelmek, amikben vagyunk most, azok a nehézségek, azok Isten kezében lehetőségek, hogy megdicsőítse az ő saját nevét a mi életünkben. Vagy úgy, hogy megszabadít, vagy úgy, hogy megtart. Valamelyik a kettő közül. 155. versben újra mondja, nem, 156-ban, döntéseiddel éltess engem, hogy eleveníts meg engem. A 159. versben újra mondja, tartsd meg életemet kegyelmesen. Ugyanaz a szó, hozz ébredést az én szívembe. Eleveníts meg. Ez az én szükségem ma is, hogy Isten ébredést hozzon a szívembe. Ez a szükségem. De annyira tetszik, ahogy fogalmaz, ahogy azt mondja, hogy tartsd meg életemet, eleveníts meg életemet kegyelmesen. Nem csak a szükségemre mutat rá, hanem arra is, hogy miért csinálja is Isten. Mert azért, mert ő kegyelmes. Általában akkor van a legnagyobb szükségem arra, hogy Isten ébredést hozzon a szívembe, amikor a legkevésbé érdemlem meg, hogy ezt megcsinálja. Amikor éppen nem élem a hegytető élményeimet, hanem valahol lent vagyok, és Uram, eleveníts meg, de Isten kegyelmes. Nem azért csinálja, mert megérdemeljük, hát akkor sose csinálna. Azért csinálja, mert kegyelmes. Uram, eleveníts meg újra, kérlek. Most, amikor a legkevésbé érdemlem meg, most tedd meg, és ő megteszi. Csak kiálts. Na, közeledünk a végéhez, utolsó előtti szakasz. Ez a Sin Héber betűnek van szentelve. Fejedelmek üldöznek ok nélkül, de szívemet csak igéd rettentheti meg. Úgy örülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál. Hazugságot gyűlölöm, utálom, törvényedet azonban szeretem. Naponta 7-szer dicsérlek téged igazságos döntéseidért. Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet, nem botlanak meg azok. Segítségedben reménykedem, Uram, és teljesítem parancsolataidat, megtartja lelkem intelmeidet, mert nagyon szeretem azokat. Megtartom utasításaidat és intelmeidet, hiszen minden utamat ismered. Ennek a 119. a Zsoltárnak a nagy része kiáltás, imádság, kérés. Ebben a részben egyetlen kérés sincs, hanem nincs ilyen nagy kiáltás, hanem ez egy csendes várakozás Istenre. És nézd meg azt, hogy a 161. versben, hogy fejedelmek üldöznek ok nélkül, de szívemet csak igéd rettentheti meg. Úgy örülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talált. Ez az ember békességben van Isten előtt. Azt mondja, az ellenség meg akarja rettenteni, de az én szívemet egyedül Isten igéje rettenti meg. Én nem félek. Jézus mondja azt, hogy én az én békességemet adom nektek. Jézus az ő békességét adja nekünk. A Filippi 4 azt mondja, hogy Pál írja a Filippi belieknek, hogy ne aggódjatok. Örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Minden imádságotokban, kérésétekben, hálaadással tárjátok oda a kéréseiteket Isten elé, és ő meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Békesség fog uralkodni a szívedben. Micsoda ajándék ez Istentől? Amikor az ellenség fenyegetne, akkor a szívemet csak a te igéd rettenti meg. Azt mondja a Kolossi 3.15, hogy Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, mert erre vagytok elhívva. Az ellenség egyik kedvelt eszköze az, hogy félelmet kelt. Hogy szeret félelmet beültetni a szívünkbe. De Isten embereit, Isten arra tanítja, hogy őt féljék. Hogy Istent féljük. És ne más dolgoktól. Nagy békességük van, 165. vers, nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet. János írja ezt a levelében, hogy Isten teljes szeretete kiűzi a félelmet. Szoktatok félni? Én szoktam. Már így megváltoztak a félelmem tárgyai, régen féltem a sötétben, már így a gyerekeim el vannak képedve, hogy apa, te nem félsz a sötétben? Hát nem. Más dolgoktól félek. Bizonyos szempontból a félelem az egy természetes dolog. Figyelmeztet a veszélyre minket. De nem jó a félelem alapján élni, és a félelem alapján döntéseket hozni. Az ige azt mondja, hogy Isten nekünk nem a félelem lelkét adta, hanem az erő, a józanság és a szeretetnek lelkét. És az az ember, aki megismeri Isten szeretetét, abból kimosódik a félelem. Vannak valódi fenyegetések, de Isten szeretete nagyobb annál. Ha is tudom, hogy Isten a mindenható, aki mindent a kezében tart, tökéletesen szeret engem, akkor nem marad helye a félelemnek. Szoktatok félni? Én is. De a Zsoltár író mégis azt mondja, az 56. Zsoltárban, ha félek is, benned bízom. Milyen jó döntés ez. A félelmedet nem tudod legyűrni magadban. De tudsz dönteni a felől, hogy mire hallgatsz, a félelmedre vagy Istenre. És azt mondja még itt, ezt annyira tetszik nekem, nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet. Isten a békességét nem azoknak adja, akik minden parancsolatot betartanak. Oh, ő a minta keresztény, neki adok békességet. Azok kapják a békességet, akik szeretik a törvényedet, mondja. Nem azok kapják a békességet, akik teljesítenek, hanem azok, akik kapcsolatban vannak Istennel. Ez a békesség nem a teljesítményből fakad, hanem a kapcsolatból. Megtartja lelkem intelmeidet, mert nagyon szeretem azokat. Megtartom utasításaidat és intelmeidet, hiszen minden utamat ismered. Amikor olvasod Isten igéjét, amikor olvassuk a Bibliát, ezt olvashatjuk egy olyan szemüvegen keresztül is, hogy Isten meg akarja mondani, hogy én miket csináljak. Nem? Néha abba úgy szoktuk olvasni, hogy Uram, mit csináljak, mit kell tennem. Ez nem rossz, de Isten az igéjében leginkább arról a kapcsolatról beszél, amire ő vágyik velünk. És a cselekedetek, a tettek ebből a kapcsolatból nőnek ki. Én azt javaslom, hogy inkább olvasd a Bibliát úgy, mint egy szerelmes levelet, és engedd, hogy a kapcsolatod Istennel az ige alapján növekedjen, és akkor a cselekedeteid követni fogják azt. Megtartja lelkem intelmeidet, mert nagyon szeretem azokat. Na így jó engedelmeskedni, nem? Nem ilyen fogcsikorgató, de Isten azt mondta, hogy... Hanem, Uram, én annyira szeretlek téged, mert te annyira szeretsz engem, és örömmel megteszem, amit mondasz. Ez mennyire más, nem? Jó, sokszor nehéz az engedelmesség. De én szeretném, hogy ebbe az irányba változzon az életem. Uram, én nagyon szeretem a te igédet. Mert tudom, hogy te nagyon szeretsz engem. És örömmel megtartom, amit mondasz. Ez így jobban hangzik. Na, az utolsó rész. Ta-da-da-da. Uram, hadd szálljon hozzám esedezésem. Uram, hadd szálljon hozzád esedezésem. Tégy értelmessé igéddel.
Jusson színed elé könyörgésem, ígéreted szerint ments meg engem. Áradjon ajkamról a dicséret, mert megtanítasz rendelkezéseidre. Válaszoljon beszédet a nyelven, mert minden parancsolatod igaz. Kezed legyen segítségemre, mert utasításaidat választottam. Szabadításodra vágyom, Uram, törvényedben gyönyörködöm. Tartsd meg életemet, hogy dicsérhesselek, és döntéseiddel segíts engem. Bolyongok, mint az eltévedt juh. Keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkezem meg parancsolatodról. Itt a végén, ez a 22. rész, ez talán a legszenvedélyesebb kiáltás mind közül. Annyira tetszik, ahogy itt ír. Azt mondja itt a végén, hogy bolyongok, mint egy eltévedt juh. Keresd meg szolgádat. Az első verse ennek a szakasznak az így hangzik: Uram, hadd szálljon hozzád esedezésem, tégy értelmessé igéddel. Minden egyes ember, aki most itt van, tesók, tudna beszélni arról, hogy Isten hogyan változtatta meg az életedet. Ez a munka Isten igéjén keresztül történik. Azt mondja a Róma 12:1, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Isten az ő igéjén keresztül megváltoztatta az életünket. Szoktatok néha aggódni azon, hogy néha aggódom ezen, hogy Uram, hogy leszek én jó bizonyság az embereknek, én annyit bénázom, én olyan béna vagyok, én nem tudok jó bizonyság lenni. De az évek alatt rájöttem a saját magam kapcsán, hogy engem mi áld meg mások életét figyelve, észrevettem, hogy nem az áld meg, hogyha valaki tökéletes életet él, hanem az áld meg, hogyha valakinek az élete megváltozik. Az erőteljes. És az az ember előtte sem volt tökéletes, és még mindig nem az, de megváltozott. És ez az, amikor az emberek vakarják a fejüket, hogy mi történt ezzel az emberrel? Ő ilyen volt, és ilyen lett. Ismertük, hogy milyen volt, és most már nem olyan. Mi történt vele? És ezek azok a pillanatok, amikor azt mondja, hogy hát igen, én keresztény vagyok, és így Jézus csinálta. Na akkor annak van ereje. Nem az az erős bizonyság, hogyha valaki tökéletes. Az az erős bizonyság, hogyha valakinek az élete megváltozik. Ezért imádkozz. Ezt kérd. Uram, változtass meg az életemet igéddel. Hogy mehet végbe ez Isten igéje által? És ez dicsőíti Istent. Ne azon aggódj, hogy Uram, én olyan béna vagyok. Hogy foglak én megdicsőíteni téged? Amikor megváltoztatja Isten az életedet, Isten megdicsőíti magát benned. Amikor már nem vagy az a férj, aki voltál. Amikor nem olyan apa vagy, mint amilyen voltál. Nem olyan barát, amilyen voltál. Hanem jobb lettél, Krisztus-szerűbb lettél. Nem úgy beszélsz, ahogy régen, hanem máshogy. Nem úgy gondolkozol, ahogy régen. Nem vagy olyan haragtartó, mint régen. Nem vagy olyan undok, mint régen. Lehet, hogy még most is undok vagy, de már nem annyira. És így megváltozik az életed, és ez ebben megdicsül Isten. Te egy megváltozott ember vagy. Egy újjászületett hívő, aki egyre jobban hasonlít az ő alkotójára. Ez dicsőíti Istent. Áradjon ajkamról a dicséret, mert megtanítasz rendelkezéseidre. És itt a végén, itt ahogy zárja ezt a hosszú-hosszú zsoltárt, ez nagyon tetszik nekem, 175. vers, tartsd meg életemet, hogy dicsérhesselek, vagy hogy dicsőíthesselek, és döntéseiddel segíts engem. Egészen megdöbbentő, hogy Isten eldöntötte, hogy téged arra használ, hogy megdicsőítse magát. És ennek a kontrasztja az, most nem rajta csodálom, én magamon is. Elképesztő, ezt eldöntötte. És nézd meg, az egészben az a megdöbbentő, hogy mi vagyunk azok a bolyongó juhok, akiket ő megtalált. Bolyongok, mint egy eltévedt juh, keresd meg szolgádat. Ez annyira király így. Isten eldöntötte, hogy megdicsőít, és itt a kontraszt. Én csak egy béna bárány vagyok, akinek arra van szüksége, hogy Isten megragadja az életét. Egy gyenge cserépedény, akiben Isten elképesztő kincset öntött, ahogy Pál írja. Mi agyagedények vagyunk, akikben Isten lakozik. Én csak egy elveszett szolga vagyok, de Isten szolgálja. Hát átvettük ezt a 119. zsoltárt. Voltak biztos, akik jobb munkát végeztek ezzel a történelem során, de micsoda kincse ez az igének. És mennyi kincs van benne, amit még nem ástunk elő. Olvasd, olvasd, olvasd. És ne engedd Isten igéjét távol kerülni az életedtől. Ennek a magasztalása és az Isten igéjének szerzőinek magasztalása, Isten magasztalása ez a Zsoltár. Uram, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, és köszönjük neked ezt a Zsoltárt, és Uram, mi annyi mindent kaptunk ebből, annyi mindent szót, és imát, és ígéretet tett ez a szívünkbe, a szánkba, Uram, és Uram, mi nem szeretnénk elfeledkezni a Te rendelkezéseitől. Mi szeretnénk gyönyörködni a Te igédben. Szeretnénk, hogyha mécses lenne a lábunk előtt, életünk világossága. Szeretnénk, ha az igéd megeleveníteni az életünket újra. Szeretnénk, Uram, hogyha segítenél, hogy megtarthassuk a parancsolataidat. Uram, kérjük, hogy ragadj meg minket újra, mint mi vagyunk azok a bolyongó bárányok, akiknek a pásztorra van szükségük. És köszönjük, hogy Te vagy a pásztorunk. Téged követhetünk, és Te szólsz hozzánk. Kérlek, eleveníts meg minket a Te igéddel. Add, hogy ez friss életet hozzon minden nap, ahogy kinyitjuk, ahogy olvassuk, és ne legyen olyan, mint egy szövegkönyv, hanem legyen egy szerelmes levél, Uram. És ezen keresztül változtasd meg az életünket, a kapcsolatunkat Te veled, Uram. Mert arra vágyunk mi is, amit Te szeretnél, hogy megdicsőítsd a Te nevedet az életünkben. Hogy láthassák a körülöttünk lévő emberek, hogy mi hozzátartozunk, hogy megváltoztunk, hogy nem vagyunk ugyanazok, akik voltunk. Köszönjük ezt a mai alkalmat, Uram. Kérlek, taníts minket arra, hogy kik vagyunk mi Te benned, hogy hogyan látsz minket. Uram, taníts minket arra, hogy ne a körülmények alapján gondolkodjunk rólad, hanem a körülményeinket lássuk abban, annak fényében, hogy ki vagy Te. Emlékezzünk rá, hogy Te hűséges vagy, és Te vagy az, aki örökké szeretsz minket. Jézus, áld meg a beszélgetésünket, áld meg a mai esténket, és Uram, ne segíts nekünk, hogy ne felejtsük el, amit ma szóltál hozzánk. Jézus nevében. Ámen.